Kedves gyülekezet, az elmúlt héten különleges ima időszak volt közösségünkben. A körlevél, amely ezt meghirdette, két szükségletet jelölt meg, hogy ezekért könyörögjünk Istennek, hogy az ő kegyelmes segítsége nyilatkozzék meg. Az egyik, hogy egy valódi lelki ébredést lássunk, valódi lelki ébredés nyilatkozzon meg gyülekezeteinkben. A másik szükséglet, amit megjelölt a körlevél, hogy a szomszédságunkban zajló szörnyűséges és kilátástalan háborúban az emberek szenvedésért könyörögjünk, hogy Isten lecsillapítsa, leállítsa ezt a borzalmas konfliktust. És mivel hátunk mögött van ez az időszak, és nincs szó arról, hogy helyén való lenne az abba hagyni a könyörgést ezekért a célokért, szeretnék a közös ima jelentőségéről egyáltalán, meg egyáltalán az ima jelentőségéről szólni, és hogy ezzel a két szükséglettel is tulajdonképpen mennyire indokolt, mennyire helyén való, hogy Istent kérjük. Alapigeként szeretném idézni Jakab apostol levele 5. fejezetéből a 16. vers 2. részét és a 17-et. Jakab apostol levele 5. fejezetében a következőt olvassuk. Tehát Jakab leveléből idézem az 5. fejezetből a 16. verset és a 16. vers 2. részét és a 17-et. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És a 18. vers, ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld is meghozta gyümölcsét. Amikor ezt olvassuk, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, akkor azt hiszem megállapíthatjuk, hogy nem mindig vagyunk mi ennek tudatában, vagy nem mindig vagyunk olyan biztosak ebben. Milyen sokszor jellemző az, hogy biztatjuk egymást, magunkat, imádkozzunk érte, aztán valami ilyesmi kapcsolódik a gondolatainkban hozzá, hát ha történik valami, esetleg Isten meghallgat. De mennyivel határozottabb és mennyivel bátorítóbb az, amit az ige mond, igen hasznos. Az nem csak azt mondja hasznos, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Szeretnénk majd választ keresni arra a kérdésre, hogy miért igen hasznos. De arra a kérdésre is adjunk választ, hogy miért mondja az igaznak buzgóságos könyörgése. Hát első percben úgy megdöbbenünk, mert hát a Bibliában megvan írva, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Az emberek között, aki nevétkeznék, olyan nincs. Akkor mit értsünk azon, hogy az igaznak imádsága? Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy én olyan nagyon nem szeretek ilyet hallgatni, mint némelyek mondanak, imádkozzál érte, téged biztos meghallgat a Jóisten. Ennél helytelenebb mondást nem is nagyon tudok elképzelni. Az ima meghallgatás nem érdem szerint történik, és abszolút igaz, egyetlen ember sincs. Hanem az igaz azt jelenti, hogy megigazult, bűnbocsánatot nyert. Hogy akkor, amikor könyörög valamiért, közte és az Isten között nincs valamilyen megbánatlan, rendezetlen bűnnek az akadálya. Ugye emlékezzünk arra, amit olvasunk az Ézsaiás könyve 59. fejezetében, az első két versben. Nem olyan süket az Úr füle, hogy meg ne hallgathatna, és nem olyan rövid a keze, hogy meg nem szabadíthatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. Tehát ez válaszval. Azt értjük is, azt Isten nem teheti meg, hogy a mi életünkben ott van valami, amit pedig az ige alapján, meg a Szentlélek intései alapján tudnunk kell, hogy az bűn volt, és mi még nem jutottunk el oda, hogy azt elismerjük, és Istentől bocsánatot kérjünk. Ha ilyenkor Isten mégis meghallgatna, megáldana, teljesíteni a kérésünket, talán máskor is említettem, ez olyan lenne, mintha megveregetné a vállunkat, és azt mondaná, nem baj, hát nem olyan probléma ez, így is elfogadlak, így is megáldalak. Nem. Az Ószövetségben sokszor olvassuk, hogy amikor volt valami rendezetlen bűn például Izrael és Isten között, akkor Isten hallgatott. Akkor Isten nem válaszolt. Tehát az igazon ezt kell értenünk, hogy nincs közte és Isten között rendezetlen bűn. Megigazult, bocsánatot nyert ember. És mit értsünk azon, hogy buzgóságos könyörgése? Hát egyszerűen azt, amit Jeremiás próféta mond, idézem a Jeremiás könyve 23. fejezetének a 13. versét, kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. És emellett jelenti a kitartó, az álhatatos imádságot is. Tehát teljes szívből való, kitartó, álhatatos imádság, ez a buzgóságos imádság. Ugye gondoljunk arra, hogy mikor Jézus elmondta a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát, akkor ezt úgy fejezte be, hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot azoknak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak, akik álhatatosan, kitartóan kérik őt. Tehát nem akármilyen imára mondja általában az imára, hanem még így még közelebbről megjelöli, az igaznak buzgóságos könyörgése igen hasznos. És utána Illés példáját említi, ugye Illésnek az esete, akinek a könyörgésére bezárult az ég, utána meg esőt adott, szinte illusztrációja annak a mondatnak, amit gondolom többen ismernek, Ellen White egyik könyvében olvasható, az ima megmozgatja azt a kart, amely a világ mindenséget mozgatja. Hát ma mi igencsak tudjuk, hogy az időjárás milyen nagy dolog. Olyan nagyon elbizakodott az ember, de látjuk, hogy milyen nevetséges az, amit valamikor nekünk általános iskolás korunkban a biológia füzet elejére kellett írni, az ember legyőzi a természetet. Ma mennyire kiszolgáltatottnak érzi magát az ember annak, hogy most éppen milyen az időjárás, éppen aszály van, vagy éppen rettenetes mennyiségű eső, vagy egyéb. Tehát amikor Illés imájára bezárult az ég, meg utána megjött az eső, az tényleg az volt, hogy az imája megmozgatta a mindenható Isten karját, aki a világ mindenséget mozgatja. Nagyon szeretek egy igét, Jeremiás könyve 33. fejezetének a 3. verse ez, ahol Isten így bátorít, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyet nem tudsz. Tehát arra bátorít, akár nagy dolgokat kérjünk tőle, azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek. Ha igaznak buzgóságos könyörgéséről van szó, az ígéret áll. Ilyenkor az embernek eszébe jut, hogy valószínűleg, sőt biztos, hogy ránk is érvényes az, amivel Jézus a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát befejezte, feltette a kérdést, az emberfia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Hát én azt hiszem, mi is beletartozunk, mert csak ezt az egyszerű mondatot, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, és hogy kiálts hozzám, és nagy dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amely nem tudsz. Ez hiányzik a hitünk, hogy mi ezt komolyan vegyük, mi ezt éljünk az Istennek az ígéretével. És tegyük fel azt a kérdést, hogy miért van egyáltalán szükség arra, hogy mi kérjünk. Hát mindenki ismeri, gondolom, hogy a hegyi beszédben elhangzott, Jézus azt mondta, a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Akkor az ember széttárja a karját, és azt mondja, hát akkor Istenem, miért mondod azt, hogy mi imádkozzunk? Hát ha te nálunk sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, miért nem adja meg Isten ezeket a dolgokat a mi kérésünk nélkül? Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy nem véletlen az, hogy ugyancsak a hegyi beszédben Jézus hogy bíztatott, kérjetek és adatik néktek. Azt mondta, a ti mennyei atyátok szívesen ad szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Miért ez a sok bíztatás a kérésre? Azt az igét kell jól megértenünk, amit a Római Levél 10. fejezetének a 13. versében olvasunk, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. De miért nem tartatunk meg segítségül hívás nélkül? Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten tiszteletben tartja a szabad választásunkat is. Hát ki kell nyilvánítanunk, hogy mi ezt tényleg akarjuk, tényleg kérjük, hanem ne felejtsük el, hogy a bűneset óta ez a világ az ős ellenség, a hazugság a bűn feltalálójának a birodalma. Maga Jézus is úgy nevezte őt, hogy a világ fejedelme. Pál apostol meg egyenesen így, ilyen kifejezést használ, a világ istene. És hogy így mondjam, Isten még az ős ellenséggel való lelki, erkölcsi küzdelmében is mindig csak fereszközöket alkalmaz. Emlékezzünk arra az esetre is, hogy Mózes teste felett Sátán képes volt vitatkozni, próbálni Istennel, ahogy olvassuk a Bibliában. Vagyis a bűn jogán ő minden emberre igényt tart, és azt mondja, hogy ha ez egy fair küzdelem közte és Krisztus között, hát hogyha valaki vétkezik, akkor az tulajdonképpen az ő fennhatósága alatt van, és Isten ne avatkozzon bele. De ha emberek teljes szívből, buzgósággal, komolyan segítségül hívják Istent, ez, hogy így mondjam, jogalapot, sőt, mi több, erkölcsi alapot biztosít Istennek abba, hiába vitatkozik Sátán, hiába annak az embernek a háta mögött akármilyen komoly bűnök, aminek alapján az ősellenség igényt tarthatna rá, ha ez ember teljes szívből komolyan kéri az Istent, akkor Isten azt mondja, én az igazságosság, a szeretet és az irgalmasság Istene, aki így hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát nagyon nagy igazság az, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Mert ami buzgóságos, segítségül hívásunk kell ahhoz, hogy Isten intenzíven beleavatkozzék a földi történésekbe, a vitatkozó ősellenséggel szemben a maga irgalmas, kegyelmes, bölcs végzéseit érvényesítse. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagy per, amely a világmindenség nyilvánosság előtt zajlik. Emlékezzünk az ígére, amelyik azt mondja, hogy mi színpada lettünk a kozmosznak, angyaloknak és embereknek, nem csak embereknek, angyaloknak is. És Isten csak ilyen tiszta eszközökkel dolgozik. Ő se leghalványabb erőszakot nem alkalmazza. Sem az egyesek életében, sem a történelemben. De ahol emberek buzgósággal, teljes szívből, megbánatlan bűnök nélkül bocsánatot nyerve könyörögnek hozzá, akkor az Isten mindenképpen cselekszik és beleavatkozik. Akkor most szeretnék egy kicsit arról az első szükségletről is szólni, amire felszólítást kaptunk ebben az ima időszakban, hogy imádkozzunk gyülekezeteink lelki ébredéséért. Megkérdezem, van szükségünk rá? Most nem csak tényekre akarok menni, meg látható dolgokra, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy a tíz szűz példázata ugye ismerős, és a tíz szűz példázatában Jézus az ő eljövetelére várakozókat mutatja be, és azt mondja, hogy ezek egyik részét okosnak nevezi, ezeknek nem is fogy ki a lámpásukból az olaj, tehát van kapcsolatuk a Szentlélekkel, és mégis nem csak a balgákról, de az okosokról is úgy mond, mindannyian elszúnyadtak és aludtak. Ezt a mindannyian szót, ezt mi nem kerülhetjük meg, semmiképpen nem gondolhatjuk úgy, hogy olyan állapotban vagyunk, amilyenben lennünk kellene, mert az írás tévedhetetlen diagnózisa azt mondja, mindannyian, még akik őszinte hívők, még akik ragaszkodnak Istenéhez, még akiknek kapcsolatuk is van a Szentlélekkel, a jelen idők szükségletéhez képest mindannyian alszunk. Sokszor eszembe jut a tanítványok elalvása a Gecsemáné kertben. Hát annál megrendítőbbet, hogy az ő mesterük, aki mindig olyan, mint a tölgyfa, akire mindig számíthatnak, aki mindig megőrzi a békességét, a hitét, a lelki erejét, most rettegni és gyötrődni kezd, és azt kéri, hogy ők imádkozzanak érte, és megrendültem, mondja, felettébb szomorú az én lelkem mind halálig, és mégis mindannyian tudjátok, Jézus közben még kétszer ébreszteni is próbálta őket, és ők háromszor is elaludtak. Szóval ez valami természet fölötti elalvás volt, mert nem igaz, hogy nem szerették a mesterüket, de az ellenség ott volt ennél a drámánál, és egy ilyen mély tompaságot, bénultságot bocsátott rájuk. És én azt hiszem, jelenleg valami ilyen állapotban vagyunk mi is, a mi gyülekezeteink is, mintha az ős ellenség lehelne ránk valami bénultságot, álmosságot, ahelyett a lendület helyett, amire most szükség lenne. Nekünk nem elég megrázóak az idők jelei, amelyek Jézus eljövetelének a küszöbön állását mutatják? Azt, hogy mind mélyebben gyalogolunk bele abba az időbe, amiről azt mondja az írás, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait, és nem látjuk, hogy még mennyi ember még semmit nem hallott a tiszta evangéliumról, és arról, hogy van egy reménység a Jézus visszajövetele, amit ő megígért. És mi mégis egy furcsa bénultságban és tompaságban lelezzünk, ahogy Jézus előre megmondta, mindannyian elaludtak és aludtak. És akkor hadd tegyem fel azt a kérést, hogy tulajdonképpen azt kérjük Istentől, hogy adjon ébredést a mi gyülekezeteinkben, akkor mit kérünk? Sokszor olvasunk a Bibliában olyat, hogy Isten egyes emberek lelkét felindította. Ismeritek ezt a kifejezést? Például Nehémiás is. Egész konkrét dologgal kapcsolatban írja, az én Istenem felindította az én szívemet, hogy ezt és ezt tegyem. És Illés pedig hogy imádkozott a Kármel hegyén a hitehagyó Izraelért? Hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, és te fordítod meg az ő szívüket. Ugye tudjuk, hogy a szív a Bibliában az ember teljes lelki világát jelöli. Na most hogyan tudja az Isten felindítani valakinek a szívét valami jóra, valami helyesre? És hogyan tudja az Isten megfordítani valakinek a szívét és jó irányba terelni? Ez a Szentléleknek a mélységes mély titka. Minden esetre olyan munka, amit Istenen kívül semmiféle földi ember vagy földi hatalom elvégezni nem tud. Ez csak a tapasztalatban látja az ember. Ha tőlem megkérdezné valaki, hogy miért vagyok olyan biztos, hogy Isten létezik, meg a beszéde igazság, akkor biztos azt válaszolnám, mert láttam ezt a csodát sokszor, nagyon sokszor emberek életében, hogy Isten felindítja a szívét, Isten megfordítja emberek szívét, Isten újjászületéseket, megtéréseket munkál, pozitív változásokat munkál, amit az ember fel se tudna fogni. Tényleg fel se tudna fogni. Csak egy kis példát hadd mondjak el, nem tudom Isten, hogy senki közülünk nem tudja. De ez a Szentlélek csodája. Kapcsolatba kerültem egy idős asszonnyal, szegény, nem hagyhattam ott, segíteni kellett neki próbálni bejutni egy idősek otthonába. Nem tudott bejutni a mi otthonunkba, és hát borzasztóan bántott, hogy valamit segítsünk neki, és próbáltam neki segíteni. Aztán be is került valahova, de ott meg annyira kiborult, de olyan mértékben kiborult, hogy attól lehetett tartani, hogy elborul az elméje, és hát hogy így mondjam, önmagához képest nagyon csúnyán viselkedett mindenkivel, ott összeveszett, és magát pedig keresztény, az is hisz az Istenben, tudom, hogy mélyen hisz az Istenben, és mégis valami döbbenetes viselkedés produkált, ott tényleg azt gondoltuk, hogy megbomlott az elméje. Hát én aztán nagyon-nagyon buzgón imádkoztam érte, hogy mondom, Istenem, végre bejutott, majdnem vak, 87 éves, végre most megnyugodhatna. És hát ez most micsoda, Istenem, ebbe csak te tudsz segíteni, és hát ez olyan szégyen a te nevedre is, és hát adj neki nyugalmat, hát nehogy így halljon meg, aki különben ragaszkodik hozzád. És képzeljétek el, mi történt. Eltelt egy pár nap, kettő, nem több. Fölhívom, és azt mondja, én nem tudom, mi volt velem. Ez nem én vagyok. Azt mondja, milyen bocsánatot kértem, hogy Isten, te is biztos csalódtál bennem. Nem csodálnám, ha nem állnál szóba velem. És egy mélységesen mindent megbánt egy ennyire idős ember, akinek úgy látszott, hogy elborult az agya. Bocsánatot kérte azoktól, akiket megbántott. Lenyugodott. Hát ilyen csodákat ki tud végezni. Egyedül az Isten. Tehát ne felejtsük el, Isten fel tudja indítani emberek szívét. Isten meg tudja fordítani emberek szívét, gondolkodását. És akkor tulajdonképpen mi az, amikor mi ébredést kérünk a gyülekezetben? Hát nem kevesebbet kérünk, mint azt kérjük, hogy Isten ne csak egyes emberek, hanem minden őszinte hívőt egyszerre is együtt fordítsa meg a szívüket, indítsa meg őket, ébressze fel őket. Hogy ez mennyi munkájába kerül Istennek, vagy talán az angyolok is valahol részt vesznek ebben, ezt nekünk mind mély titok. De hogy ez Istennek mennyi munkájában kerül, és milyen nagy dolgot kérünk, mikor azt kérjük, hogy most minden őszinte hívőt egyszerre és együttesen mindenkinek a szívét indítsa meg, és mindenkit ébresztem fel, és fordítsa meg a szíveket. Óriási nagy isteni munka. Ez nagyon nagy dolgot kérünk, amikor ezt kérjük. De szeretnénk nektek egy példát mutatni arra a Bibliából, hogy ilyen van. Ilyen csodák történtek a múltban is. Szeretném elolvasni Királyok első könyve 30. fejezetéből a 11. és a 12. verset. Tehát Királyok első könyve, bocsánat, második könyve, Királyok második könyve 30. fejezetéből idézem a Krónika második könyve 30. fejezetéből olvasom a 11. és a 12. verset. Ezt írja. Ugye Ezékiás király idején vagyunk, és Ezékiás király egy reformációs felhívással fordul még az északi törzsekhez is, amelyek ugye már elszakadtak Júdától, és azt mondja, hogy némelyek onnét is megalázták magukat, és eljöttek Jeruzsálembe. És a 12. vers, Júdeában is ezt cselekedte az Istennek keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a reformációra hívó szónak. Tehát azt mondja, Isten azt cselekedte Isten keze, hogy adott beléjük egy akaratot. Hát ez hihetetlen széleskörű és intenzív munkája Istennek, mikor ilyet idéz elő. És ugye, aki ismerős a Bibliában, tudja, milyen csodálatos volt ez az ezékiási reform, hogy már a pusztulás szélén, a ettenetes elhajlások hátterén egyszerre csak a nép fölbusztult az igaz életre, az igaz Isten félelemre. És aztán egy másik igét is idéznék, Aggeus könyve első fejezetéből a 12. verset. Tehát Aggeus könyvéből idézem az első fejezet 12. versét. És meghallotta Zorobábel, a Szealtiel fia, és Józsua Jehosadák fia a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédeit, miként elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És a 14-et is olvasom. És felindította az Úr a fejedelem és a főpap lelkét, és a nép összes többi tagjának a lelkét is, és bementek és munkálkodtak a seregek urának, az ő Istenüknek házában. Nem idézem föl az egész történelmi hátteret, de a lényeg az, hogy azt olvassuk, hogy meghallották az Isten szavát, felindította az Úr a nép vezetőit, de felindította a nép összes tagjának a lelkét is, és bementek és munkálkodtak az Úrnak, az ő Istenüknek házában. Megkérdezem, szeretnénk ezt látni? Szeretnénk ezt látni, hogy mindenki fel kell, és végzi a maga Istentől kapott feladatát az evangélium hirdetés, a bizonyságtevés szolgálatában, tényleg egy megszentelt élet hátterén. Aztán olvassuk az Új Szövetségben is a Tesszalonikai Levél 3. fejezetének az 5. versében, hogy Pál apostol így fogalmazza meg a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy mit kíván, miben áll az ő kívánsága a gyülekezetre nézve, így olvasom: az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket. A második, Tesszalonikai második levél, 3. fejezet, 5. versében. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való álhatatosságra. Ez egy újabb kifejezés. Olvastuk, hogy felindítja a lelkét, elfordítja a szívét. Most pedig azt olvassuk: igazgassa a ti szíveteket Isten iránti szeretetre, és Krisztus iránt való álhatatosságra. Tehát Istennek az intenzív munkálkodását kérjük, nem csak egy-egy emberért, hanem az Isten egész hívő népe lelkében, hogy egyszerre felébredjen, és mindenkinek a lelke felinduljon arra a cselekvésre, arra a buzgóságra, arra a szeretetre Isten iránt, arra az Isten félelemre, arra a szeretetre a fele barátaik iránt, ami szükséges ebben az időben, amit az Isten szeretne látni. És szeretném feltenni a kérdést, hogy szükségünk van ilyen ébredésre? Vágyakoznunk kell, és álhatatosan imádkoznunk? Tehát ne zárjuk le, hogy a múlt héten ki hogyan, mennyire buzgón imádkozott, hanem azt mondjuk, hogy ez olyan szükségletünk, hogy ezt egy pillanatra se szabad abba hagyni. Ezt mindaddig folytatnunk kell, míg a meghallgatást nem tapasztaljuk. Mert kell, hogy tapasztaljuk a meghallgatást. Mert erre isteni ígéret van. Szeretném idézni az apostolok cselekedetei 3. fejezetének a 19. versét, ahol a következőt olvassuk. Ez hangzott el az apostoli prédikációban, tehát apostolok cselekedetei 3. fejezet 19. versét idézem. Így szólította fel Péter és János a sokaságot: bánjátok meg, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idejei az Úrnak színétől, és elküldje Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett, 21. vers, akit az égnek kell magába fogadnia mindez időig, míg len újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott Isten mindenő szent profétaja által elejtől fogva. Micsoda pontos sorrendje ez az eseményeknek. Először kell lenni ennek, hogy bánjátok meg bűneiteket, és térjetek meg. Ennek az eredmény, hogy Krisztus a főpap és szolgálatában eltörli a bűnöket. Aztán eljön a felüdülés ideje az Úrnak színétől, a késői eső. Aztán elküldje nektek Jézus Krisztust, akit az égnek kell magába fogadnia addig. Ugye milyen egyértelmű azt mondja, hogy kell lenni egy mély bűnbánatnak, egy igazi megtérésnek. Ennek a következménye lesz majd a felüdülés ideje, a Szentlélek különleges kiárasztása az evangélium hirdetés munkájára. És azután elküldi Krisztust. Ahogy Jézus is mondta a nagy profétikus beszédében, ha Isten országának ez az evangélium, ha hirdetették az egész földön minden népnek, akkor eljön a vég. Tehát, testvérem, és szívemből kérlek titeket, minden nap egyéni imádságba foglaljunk bele a gyülekezeteink és minden igaz hívő ébredésért való könyörgést, mert erre csak sok buzgó imanyomán számíthatunk. Ha megnézzük az előző példákat, amikor ilyesmi történt, hogy Isten egyszerre felindította az egész nép szívét, minden ott van a buzgó imádság a háttérben. Anélkül erre nem számíthatunk, mert nagyon nagy dolgot kérünk. Az Istennek olyan a legnehezebb, legbonyolultabb munkáját kérjük, hogy azt nagyon intenzíven valósítsa meg, hogy szíveket megfordítson, szíveket felindítson, szíveket igazgasson a helyes irányba. És azután szeretnék a másik szükségletről is szólni, amiért az imára felhívást kaptuk. Ugye az olvashattuk a körlevélben, hogy meg kell, hogy indítson minket emberek szenvedéseit a szomszédunkban. Ugye nem tudom, úgy már belefáradtunk, meg inkább elfordítjuk a fejünket, vagy a fülünket, már nem is akarunk rá gondolni, vagy azért igazán belegondolunk, hogy milyen állandó félelemben élni, és akár halálfélelemben élni, ilyen örökös, végső, szélsőséges kockázatban, hideget szenvedni, nélkülözést szenvedni, akár ivóvízben, akár másban, és akár a megtámadott országra gondolunk, akár a támadó országban, ott meg milyen iszonyatos rém lehet a sorozás, és az, hogy nincs menekvés, és minden egyéb. Tehát mindenképpen azt mondjuk, hogy hihetetlen mértékű az embereknek a szenvedése. És nem szabad ezt elintéznünk azzal, hogy hát törvényszerű Jézus eljövetelét ilyenek előzik meg. Igen, Jézus valóban többes számban mondta, hogy hallanatok kell háborúkról, de az Isten együttérző, irgalmas Isten, és vég nélkül nem nézi el az embernek a szenvedését. Ne féljünk attól, hogyha ez a konfliktus lecsillapodik, pillanatok alatt lobbanhat fel másik. Hiszen ha valaki egy kicsit ismerős, hogy így mondjam, a világhelyzetben, az tudja, hogy tulajdonképpen Isten abban kegyelmes volt, hogy itt is, ott is akart már fölbukni újabb félelmetes konfliktus. Ugye, nem akarom itt konkrétan sorolni, de jó pár volt, és hogy Isten nem engedte, hogy még egy föllobbanjon, hogy még tragikusabb legyen a helyzet. És ha mi együtt érzünk a szenvedőkkel, akkor okunk van, jogunk van kérni Istentől azt, hogy Istenem, valahogy csillapítsd le, tudjuk, hogy törvényszerű, tudjuk, hogy békeidőt nem kérünk, mert tudjuk, hogy az már nem lesz. Csak azt, hogy mértéke legyen az emberek szenvedésének, és Isten avatkozzon közbe. Ugye, gondoljatok, ott hittestvéreink is vannak, nem tudom, ki tudja, hogy ahol most az a város, ahol most összeomlott az a 9 emeletes ház, és az a szörnyű tragédia volt, éppen abban a városban, a közelmúltban 50-en keresztelkedtek meg. Valaki, aki most, rövid idővel, most azt hiszem novemberben, most gondoljatok arra, hogy milyen döbbenetes ebbe belegondolni. Valaki, aki különben nekem ezt a hírt elmondta, azt mondta, nekünk is ilyesmire van szükségünk, hogy felébredjünk és lelki megmozdulás legyen. Olyan ijesztő volt, ahogy mondta. De a Jóisten biztos, hogy nem ezt akarja. Bőven van okunk, bőven van ígéretünk, hogy enélkül fölébredjünk. És arra nagyon van okunk, hogy együtt érzünk. Isten milyen mértékben érez együtt emberekkel? Izsaiás könyve 63. fejezetében azt olvassuk Izraellel kapcsolatban, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ninive bűnös város volt. És mégis, mikor Isten mit mondott Jónásnak, hogy én ne szánjam azt a várost, ahol ennyi meg ennyi ember van, aki nem tud jobb és bal keze között különbséget tenni, és még állat is sok van. És Jézus mit mondott? Ami egyel az én legkisebb atyámfél közül történik, annyi, mintha velem történnék. Hát ha Isten a szeretet, akkor ennek így kell lenni. És igaz, hogy mi képtelenek vagyunk annyi szenvedést a lelkünkben hordozni, vagy belenézni, ami együttérző képességünk és terheket hordozó képességünk korlátolt, nem annyi, mint az Istené, de mégis hozzá hasonlóan együttérzőnek kell lennünk. Akkor hasonlítunk Istenhez, ha mi együttérzünk emberek szemben is, és felemeljük a szavunkat értük. Mi segíteni nem tudunk, de hogy felemeljük a szavunkat értük, mert a segítségül hívásra, az álhatatos, komoly, teljes szívből való segítségül hívásra Isten a legkegyetlenebb dolgokba is beleavatkozhat. Fölfigyeltem a közelmúltban egy érdekes igére is, a 68. Zsoltár 31. versében, ezt szeretném szintén idézni, a 68. Zsoltárból idézem a 31. verset, így hangzik. Fenyítsd meg, sorolja, hogy ki mindenkit, és a végén így fejezi be, a 31. vers végén, szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek. Félreértés ne essék, biztos nem nemzetről van szó. Nincs globális felelősség, nincs, hogy egyik nemzet gyönyörködik a háborúba. Nem. Hanem itt a népek általános értelemben szerepel, mert emberek viszont népnyi tömeg van, akik sajnos ezt mondhatjuk, elsősorban vezetők, nem csak hadsereg vezetők, országok vezetői, akik mintha gyönyörködnének a háborúban, mintha elemükben lennének a háborúban is. És az igazság és az együttérzés Istenét, mert nyugodtan kérhetjük, hogy fenyítsd meg azokat, szóssz szét azokat, akik gyönyörködnek a háborúban. Ugye tudjuk, hogy ez is egy olyan háború, aminek semmiféle kimenetele nem látszik, és egyre kegyetlenebbé válik. Mert ugye eleve a háború szörnyű, mert a háború nem más, mint hogy tömegverekedéssel akarják eldönteni, hogy kinek lesz igaza, vagy ki lesz a győztes. Rettenetes, barbár, borzalmas dolog. De amikor még olyan háborúról van szó, hogy nem is a katonák hősiességével akarják eldönteni, vagy az áldozatkészségével, de még csak nem is a fegyvereknek a technológiai csúcson levése dönti el, hanem úgy akarják eldönteni a harcot, hogy a lakosságot annyira meggyötörni, annyira kivéreztetni, a polgári lakosságot olyan mértékben tönkretenni, hogy vagy föllázadjanak, vagy egyszerűen nem bírják tovább, és megadják magukat. Ez az ilyenfajta háború az elvetemült és kegyetlen, amikor szándékosan, ugye, ami elemi szükségletük embernek, vízellátás, elektromosság téli, kőkemény téli hidegben. Tehát akik ezt megteszik, azok oda tartoznak, akik gyönyörködnek a háborúban, és semmi nem érdekli őket, csak elérni valahol a célt, és ezért igenis helyén való ezért imádkozni, de hittel imádkozni. Mondom, nem boldog békeidőket azért hiába. A vajudási fájdalmak idején élünk, amelyek megelőzik Jézus eljövetelét. Egyik válság után jön a másik, de kegyelem Istentől, hogy a féken tartó angyalok közbeavatkoznak, enyhülést hoznak, egy kis szünetet biztosítanak. Ezekért mind hálásak lehetünk. És ezért van okunk imádkozni. Tehát én még egyszer szeretném befejezésül idézni az alapigénket. Igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, de megfelelő lelki hozzáállással és előkészülettel imádkozzunk. Tudjuk, hogy Isten csak akkor hallgat meg, ha nem rejtegetünk semmit, és nem tartunk ki makacsul semmi olyan dologban, amiből tudjuk, hogy az ő igéjével, akaratával, erkölcsével ellentétes. És hogyha ez valóban buzgóságos ima, hittel és álhatatosan kérjük, és addig kérjük, amíg a meghallgatást nem tapasztaljuk. Én azt hiszem, mindannyian értjük, hogy nagy dolgot kérünk, nagyon időszerű dolgot kérünk, nagyon fontos szükségletet kérünk, mikor azt kérjük, hogy adjon felülről jövő ébredést, lelki megújulást, indítsa fel a lelkünket, fordítsa meg a szívünket, igazgassa a szívünket a kívánatos irányba. És amikor szinte elképzelhetetlen szenvedésben lévő, kilátástalan helyzetben lévő emberekért könyörgünk, hogy Isten fékezze meg az emberi kegyetlenséget, a gonoszságban gyönyörködést, és adjon enyhülést embereknek a szenvedésben. Istennek a szíve biztos fáj azért, hogy még nem vethet véget az egész földi szenvedésnek, de gondoljuk meg, ha azzal, ha mi fölébredünk, ahogy az írás mondja, is siettethetjük. Ha minél hamarabb ezen a földön beérnek a körülmények arra, hogy megvalósulhasson a Szentlélek kiárasztása és az utolsó nagy Szentlélek erejével való evangéliumhirdetés, azzal siettethetjük azt, hogy utána elküldje az Atya Krisztust, és vége legyen az egész borzalmas drámának és tragédiának. Szívemből kívánom, hogy Isten késztesse minket arra, hogy tanuljunk meg buzgóságosan imádkozni, és abba nem hagyni az imát ezekért a legfontosabb szükségletekért. Amen.
Záró imádság előtt énekeljük közösen a 298-as számú ének második, harmadik és ötödik versszakát. 298-as számú ének második, harmadik és ötödik versszakát énekeljük közösen. Oh,
Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy bocsásd meg nekünk, hogy mi még nem tanultuk meg igazán az imádság tudományát. Hogy mi még mindig hajlamosak vagyunk jobban bízni emberi teljesítményekben, igyekezetben, emberi szervezésben, mint abban a pótolhatatlan, csodálatos mennyei erőben, ahogyan te emberek szívét felindítod, megfordítod, igazgatod. És Urunk, olyan nagy okunk van, hogy téged valóban, buzgón, álhatatosan kérjünk. Urunk, olyan jó, hogy megígérted, hogy lesz ilyen ébredés. Emberileg sokszor olyan reménytelennek látjuk, mintha tényleg valami természet feletti mély álomban tartana minket az ellenség. De könyörgünk te hozzá, teljesítsd be ígéretedet, és buzdítsd fel mindannyiunk lelkét. Ezt is olvassuk, Urunk, a te igédben, hogy te kiöntöd a te népedre a könyörgés lelkét. Talán ezt kell legelőször kérnünk, hogy az imádság lelkét, az imádságban való buzgóságot árazd ránk valamiképpen, Urunk, hogy fölbuzduljunk arra, hogy naponként teljes komolysággal, teljes szívből kérjük tőled ezeket a legnagyobb szükségleteket, amelyekről most is szóltunk. Tudjuk, Urunk, hogy te minden szenvedéssel együtt érzel. Tudod, hogy neked a legnagyobb teher ennek a földi emberi drámának a végkifejlete. De add, Urunk, hogy mi a te oldaladon, a te táborodban elfoglaljuk a magunk helyét, és elvégezzük a magunk szolgálatát. Urunk, megértettük, hogy ez az óra, amikor hűnek kell lenni hozzád, amikor hadba kell szállni veled, nem fizikai erővel, de valódi buzgó könyörgéssel, és azoknak a dolgoknak a megcselekvésével, amire indítasz bennünket. Kérünk, hallgass meg imánkat, és áldj meg, kérünk, minden jelenlévőt kegyelmedből. Amen.